Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus szavaival. Ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó, hogy amikor valóban remeg a mi szívünk, ahogyan énekeltük is, a remegéseiből, a rettentések közül, amelyek körülvesznek bennünket, hozzád kiálthatunk. És köszönjük, hogy a remegésünk szűnni kezd, amikor megértjük ezt az igazságot, hogy van menekvés. Mert lehet, hogy sehol másutt nem találunk menekülésre, de nálad van menekülés. Te vagy az út, amelyen kijuthatunk abból a nyomorúságból, amelybe beleszülettünk, és amelynek a sokféle támadását átéljük napról napra. Te vagy az út, amely elvezet a mennyei atyához, az örök üdvösséghez, a teljes biztonsághoz. Hálát adunk neked azért, hogy már az előző napokon tanítottál bennünket erre. És most arra kérünk, hogy folytasd azt a vigasztaló munkádat, amit elkezdtél, és ajándékozz meg minket azzal, hogy hozzád kiáltsunk, és halljuk meg a te kiáltásodat, a te szavadat, amellyel szólsz, törjön keresztül mindazon a sötétségen, amelyben benne élünk, ajándékozz meg minket a te világosságoddal. Kérünk téged azért, hogy tedd egészen személyessé az igét. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy valóban rólunk szóljon. Rólunk, arról, ahogyan te látod a mi életünket, és arról, ahogyan a mi életünk megújulhat a veled való kapcsolatban. Kérünk téged azért, Urunk, hogy cselekedd meg ezt a csodát a te szent lelkeddel, hogy ne csak hallgatói, és aztán feledékeny hallgatói legyünk annak, amit te elmondtál, hanem hadd legyünk olyanok, akik megtartják, és akiket megtart az ige, amit hallottak te tőled. Hatalmas lelkeddel munkálkodj bennünk igéd által, s vidd véghez a te akaratodat. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt napokban nyomon követhettük azt, ahogyan Pál apostol második missziói útján megérkezett Filippi városába. Láthattuk azt, hogy milyen sötétség fogadta őt, de láthattuk azt is, hogy milyen világosságot jelentett az, hogy ők az evangéliumot vitték magukkal, hogy az elhangozhatott és megtért egy asszony előbb a folyóparton, aki átadta a szívét, aztán láttuk, hogy kiszabadult rabságából egy rabszolgalány, de azt is láthattuk, hogy a sötétség nem engedte könnyedén a prédáját, és amikor elveszítette ezt a rabszolgalányt, akkor a helyébe megragadta Pált és Szilászt, és bár fogságában nem tarthatta lelkileg, szellemileg, de fizikailag megverték, megszégyenítették őket, és börtönbe vetették őket. Innen folytassuk a történetet, és kövessük tovább az apostolok cselekedetei 16. részéből, a cselekedetek könyve 16. részének a 26. és következő verseit olvasom. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Szeretett testvéreim, vajon mit írtak volna a napilapok arról az éjszakáról, amikor Pál és Szilász börtönbe, szigorú fogságba került Filippi városában? Így is kérdezhetném, vajon mit olvastunk volna a makedóniai hírlapban? A szalag cím talán ez lett volna, rendkívüli híradás, vagy ahogyan ma megpróbálják érzékeltetni a nyelvtudásukat az újságírók, breaking news, rendkívüli híradás, földrengés Filippiben. És aztán elolvashatnánk, hogy hány lakóház omlott össze, hogy melyik fontosabb városi épületek rongálódtak meg, hogy mennyi a sebesültek száma, és talán arról is, hogy volt-e halálos áldozat a földrengés nyomán. Persze nem tudjuk pontosan, hogy miről adtak volna hírt a makedóniai hírlapban, nem maradt ránk ilyen beszámoló ugyanis. Mi a mennyei hírlap, vagy így is mondhatnánk a mennyei örömhírlap helyszíni tudósítójának a leírását ismerjük csak, Lukácsnak a leírását az apostolok cselekedeteiből, aki nem foglalkozik ezekkel a részletekkel, amelyeket valószínűleg a korabeli újságírók részletesen kitárgyaltak volna. A mennyei hírlap, a mennyei örömhírlap, az apostolok cselekedetei másra irányítja a figyelmünket. És nem is meglepő ez. Gondoljunk csupán bele abba, hogy mi lenne ma a címe a makedóniai hírlapnak. Hogyha nem csak egy szűk közönségnek szánnák, hanem akár arra, hogy világszerte olvassák, akkor biztos lenne neki egy ilyen címe, vagy legalábbis egy ilyen angol nyelvű kiadás, hogy Macedonia Times. A makedóniai idők. És valóban arról szólna, mint minden hírlap, ahogyan ez a Times cím is jelzi, ami az időben végbe megy. Ami az időben történik. A mennyei örömhírlap azonban elsősorban és lényegét tekintve nem az időben végbe menő eseményekről akar tájékoztatni bennünket. A mennyei örömhírlap nem ezekkel foglalkozik, hanem azzal, ami fölötte áll az időnek. Az örökké valósággal foglalkozik. A címe egészen biztosan nem az lenne, hogy Heavenly Times, hogy mennyei idők, hanem talán, hogyha lenne angol kiadása, és tudjuk, hogy van angol kiadása, akkor Heavenly News, Heavenly Good News, mennyei örömhírek, vagy a Times helyére Heavenly Eternity, mennyei örökké valóság, ezt írnák. Mi az, ami örökké való? Mi az, aminek örökké való jelentősége van azon az éjszakán? Ezzel foglalkozik Lukács. A mennyei híradó nem foglalkozik azzal, hogy milyen pusztítást okozott a városban a földrengés. Azzal se, hogy egyáltalán okozott-e. Nem tudjuk, hogy csupán a börtönben élték meg ezt a különleges csodát, vagy az egész környék megrendült. Mindez nem derül ki az apostolok cselekedeteiből. Az örökké valóság felől nézve ugyanis ez teljesen mindegy. Azt is mondhatnánk, hogy teljesen érdektelen. Épületek omlottak össze. Ez az épületek sorsa. Az örökké valóság felől nézve pontosan tudjuk, hogy ez az épületek sorsa, hogy előbb vagy utóbb összeomlanak. Csak idő kérdése, hogy mikor történik ez meg. Hogy meddig tudjuk fenntartani azokat, meddig tudjuk restaurálgatni azokat, meddig tudjuk erősítgetni azokat, és mikor adja föl végleg az ember ezt a törekvését. Csak idő kérdése, hogy mikor történik meg. Ezért lehet ez fontos a Macedonia Times, a makedóniai idők számára, de a Heavenly Eternity, a mennyei örökkévalóság számára, mindez azt mondhatjuk, hogy másodlagos, nem igazán fontos. az épületek sorsa, hogy összedőlnek. Itt azonban sokkal fontosabb dolgok történnek. És hogy mennyire így van ez, hogy az épületek sorsa, hogy összedőlnek, elég elmennünk ma Filippi városába. Hogy megértsük, valóban így történik. Az ókori város területén ma mindenütt romok vannak. Néhány éve abban az ajándékban részesülhettünk a feleségemmel, hogy eljuthattunk, meglátogathattuk azt a helyet, ahol Filippi egykor elterült. Megrendítő látni, hogy mindenütt csak épület maradványok, néha azt sem lehet sejteni igazán, hogy milyen épület volt ott, ahol ma már csak valami alapokat lehet felfedezni, néha csak pár kő, és mindezek között hatalmas teknősök járnak kelnek. Fél méteres, vagy talán annál is nagyobb teknősök. Beszédbe elegyedtünk az egyik ottani alkalmazottal, és amikor kérdeztük tőle, hogy természetes dolog ez, hogy itt ekkora teknősökkel találkozunk, akkor azt mondta, csak tömören, lakonikusan, hogy igen, itt a romok között mindenféle hüllő megtelepedett, és mindenféle hüllővel lehet találkozni. Ennél többet nem mondott, és mi egy kicsit ugyan gondolkoztunk rajta, hogy vajon milyen hüllőkre gondolhatott, hogy ez azt jelenti, hogy a teknősök mellett gyíkokkal találkozhatunk, vagy kígyókkal, vagy krokodilokkal, vagy kaméleonokkal. Minden esetre nagyon óvatosan jártuk körbe a területet. Azt a területet, ahol már nem ember él, hanem a hüllők és mindenféle egyéb állatok. Az épületek sorsa, a városok sorsa ez, hogy idővel összeomlanak, hogy idővel semmivé lesznek. Ilyenné vált ez a nagymúltú, de hozzá tehetjük, jelentéktelen jelenű település. A város sorsa az, hogy elpusztul. Ahogyan ezt Kosztolányi Dezső is olyan szépen megfogalmazta a versében, abban a szép versében, amelyik a hajnali ébrenlétéről szól, a hajnali részegségben. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyom virít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. A Szentírás nem foglalkozik az épületek sorsával. A Filippi földrengés rombolása ugyanis sokkal komolyabb következményekkel is járt. És ezekkel a komolyabb, ezekkel az örökkévalóság szempontjából fontos következményekkel foglalkozik Lukács az apostolok cselekedeteiben. Mert mi történt a Filippi földrengés nyomán? Összeomlott egy emberi élet. Összeomlott egy emberi élet. Egy férfi eszét vesztve botorkál a romok között, a sötétben, abban a bizonytalanságban, hogy azt se tudja, hogy pontosan mi történt, csak sejteni véli, de amit sejt, az félelmetes, az rettegést ébreszt benne, és öngyilkosságra készül. A börtönőr, akit magunk előtt látunk, a börtönőr, akinek a felügyeletére a foglyokat bízták, s aki a szíve mélyén megvan arról győződve, hogy a bebörtönzöttek azt tették, amit mindenki tenne a helyükben. Talán már 7. határon is túljutottak, kereket oldottak. Hogyan ad majd számot a feladatáról? Összetörve, romokban egy emberi élet. A földrengés nyomán. Ugye mennyivel nagyobb ez a nyomorúság, mint néhány épület? Ugye mennyivel nagyobb a nyomorúság, amelyet nem látnak a földi lapok, amit a makedóniai idők nem fognak megírni, vagy talán csak valahol az utolsó oldalon, megjegyzésképpen, mint egy érdekes történetet, hogyha bekövetkezett volna az, amit ez a férfi szándékozott tenni. Az ember szeme nem látja azt a nyomorúságot, azt a sokkal nagyobb nyomorúságot, ami a Filippi földrengés után ott van, jelen van, és amit Isten lelke megértett velünk a Szentíráson keresztül. Egy nem régen büszke, egy nem is olyan régen megbecsülésnek örvendő élet romokban van. És testvéreim, olyan fontos tisztán látni azt, amiről itt olvasunk. mert nem az az igazi kár az életünkben. Nem az az igazi nyomorúság, ami a körülményeinkben végbe megy, bármi történjen is a körülményeinkben. Azt el lehet viselni. Tudunk olyat mondani, mint a napokban már többször idézett, református kalauzunk szerint, most olvasott Jobbnak a története, aki mindent elveszített, tényleg mindent elveszített. Semmi nem maradt a puszta életén túl, de az is szinte már életnek alig nevezhető volt, de újat kezdhetett, miután mindenét elveszítette. S hányan voltak még a történelemben? Akár csak ha a világháborúkra, a háborúkra gondolunk, hányan voltak olyanok, akik újat kezdtek a pusztulás után? Vagy ha az jut eszünkbe, hogy 100 esztendővel ezelőtt torzóvá csonkították az országunkat, és mégis Isten kegyelmes volt, nem a mi ügyességünk ez, Isten kegyelmes volt és megadta az újrakezdés, a megmaradás lehetőségét. Milyen csodálatos dolog ez. Valóban így van, az igazi kár nem a körülményeinkben történik, nem a körülményeinkben megy végbe, hanem úgy van, ahogyan a példabeszédek könyvében olvassuk ezt, az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Az ember lelke elviseli a szenvedést. Elképesztő szenvedéseket is képes egy egészséges lélek elhordozni. De ha a lélek összetörik, akkor vajon el lehet-e azt hordozni? Bármilyen veszteség után újat lehet kezdeni, amíg az ember lelke működőképes, ezt mondja a Szentírás. Bármilyen veszteséget el lehet hordozni. Ennek a férfinak, aki ott a saját halálára készül, a lelke sérült meg a földrengésben. A lelke sérült meg, és ezért már nem látta értelmét az életének. De vajon melyik lelkek vannak igazán veszélyben a földrengések idején? Melyik lélek az, ami összeomlik akár az olyan földrengésben, mint amit mi élünk át? Amikor egyszerre minden, amiben olyan természetesként bíztunk, amire úgy gondoltunk, hogy az hozzátartozik az életünkhöz, egyszerre megremeg, és sok minden összeomlik körülöttünk, és talán azt sem tudjuk, hogy mi lesz a következő, ami természetes volt, amibe belekapaszkodtunk, amire támaszkodtunk, és talán néhány nap, vagy néhány hét után azt is el kell engedjük, onnan is menekülnünk kell. Melyik lélek az, amelyik bírja a földrengéseket, és melyik lelkek azok, amelyek igazán veszélyben vannak ilyenkor? Azok a lelkek károsodnak a földrengések idején, azok kapnak sebeket, időnként halálos sebeket, amelyek nem megfelelő alapokon épültek. Pontosan olyan lesz, testvéreim, mint az épületek esetében. A jól megtervezett, a tisztességesen megalapozott, a becsületesen felépített ház szintén megremeg a földrengések idején. Esetleg itt-ott lepotyog a vakolat, de megmarad jó eséllyel, ha tényleg tisztességesen építették föl. A rosszul hanyagul elkészített épület azonban megreped, és esetleg össze is dől, amikor jön a földrengés. Honnan lehet tudni, hogy egy élet hogyan fogja állni a földrengéseket? Nem a külső számít, testvérem. Nem a festék, még csak nem is a vakolat. Nem az, ami összetartja a házat. A tartó ereje sokkal mélyebben van. Nem az, hogy milyennek látod kívülről valakinek az életét. Nem az, hogy milyennek tudod mutatni kifele az életedet. Az, hogy milyen a tartó ereje a földrengések idején a lelkednek, az egészen máshol van, egészen máshol található meg. az ember lelke, az egészséges lélek elviseli még a szenvedést is. De ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Mi volt a gond ennek a férfinak a lelkével? Miért nem bírta a megrázkódtatásokat? És mi az, ami minket is akadályozhat abban, hogy a megrázkódtatások között megálljunk? Két dolgot elmondhatunk róla. Helytelenül gondolkozott önmagáról, s helytelenül gondolkozott Istenről. És ez a kettő elég volt ahhoz, hogy beteg legyen a lelke. És azok a lelkek, amelyek a megrázkódtatások között összeomlanak, általában ezt a két dolgot mutatják. Az, aki helytelenül gondolkozik önmagáról, túl sokat vagy túl keveset gondol önmagáról, és aki helytelenül gondolkozik Istenről, az nem fogja elviselni a földrengéseket. Annak pusztítóvá válnak a földrengések. Mit gondolt magáról ez a férfi? A történetből az sejlik ki, hogy azt gondolta magáról, hogy ő börtönőr. Börtönőr nem több és nem kevesebb ennél. Persze tudjuk, hogy börtönőr volt ő a foglalkozására nézve, de ő úgy tűnik, hogy csak ennyit látott. És azt gondolta, hogy ha kudarcot vallott, mint börtönőr, akkor értelmetlenné vált az élete, mint embernek. Nem tudta ezt a kettőt külön választani egymástól. Nem több és nem kevesebb, mint börtönőr. Ebből fakad a dicsősége, ebből fakad a méltósága, ebből fakad az önbecsülése, és ebből fakad az összeomlása, amikor, mint börtönőr, nem tudja teljesíteni a feladatát. Mekkora tévedés ez, testvéreim? Mekkora tévedés, ha valaki azt mondja, hogy egy kudarcos börtönőre nincsen már szükség. Kinek nincsen szüksége egy kudarcos börtönőre? Testvéreim, lehet, hogy mint börtönőre, kudarcos börtönőre nem bízzák rá többet a foglyokat. Az is lehet, hogy büntetés követi azt, amit tett. Az is lehet, hogy elveszíti a megbecsülését, és talán megaláztatásokban, szégyenben kell élnie a hátralevő életét. De tegyük fel a kérdést egy kudarcos börtönőrre. Nincs többé szüksége a házastársának, a feleségének? Egy kudarcos börtönőrre nincs többé szüksége a gyermekeinek? Egy kudarcos börtönőrre nincs többé szüksége, ha még élnek a szüleinek? A beosztottainak? A szomszédainak, a barátainak? Egy kudarcos börtönőrre nem tarthat már igényt a mindenható Isten sem. És mégis, milyen könnyen elhisszük ugyanezt. Ha egy területen elbuktunk, értelmetlenné vált az életünk. Testvérem, tegyük föl most a kérdést magunknak. Én most hadd tegyem föl neked, de egyben hadd szóljon nekem is. Te mi vagy? És most tudatosan nem azt kérdezem, te ki vagy, hanem azt, hogy te mi vagy. Úgy örülnék, hogyha nem értenéd a kérdést. Ha nem tudnál vele mit kezdeni. De talán sokunk szívében és életében ott a kísértés, hogy rávágjuk, hogy én esetleg egy börtönőr vagyok. Vagy azt mondod, hogy én egy tanár vagyok. Nem több és nem kevesebb. Vagy egy kereskedő vagyok. Vagy egy bolti eladó vagyok. Vagy egy orvos vagyok. Vagy egy ápoló vagyok. Vagy mérnök vagyok. Vagy férj vagyok. Vagy azt mondod, feleség vagyok. Vagy szerető vagyok. Vagy szülő vagyok, vagy időseért aggódó gyermek vagyok, és lehet folytatni a sort. Testvérem, te min méred az életed értékét? Mire vagy büszke? Mi az, amiben azt látod, hogy ezért érdemes nekem élnem? És mi az, amiben nem tudnád elviselni a bukást? Mi az, ami miatt legszívesebben meghalnál, ha kiderülne, hogy nem vagy igazán alkalmas rá, hogy nem tudod jól ellátni. Mi az, amiben próbálod a hibáidat a legvégsőkig is takargatni? Olyan jó lenne, ha tudnád, hogy te nem egy mi vagy, hanem Isten szemében egy ki vagy. Ez a férfi ott tartott még, hogy ő egy mi, egy börtönőr. Ő csak egy börtönőr. És ha mint börtönőr nem jól végzi el a feladatát, akkor feleslegessé vált az élete. És mit gondolt Istenről? Erről is keveset tudunk, talán semmit. Az is lehet, hogy olyan isteneket ismert csak, akik közömbösen figyelik az embert, vagy olyanokat, akik esetleg kárörvendően lesújtanak arra, aki elhibázott valamit az életében, talán csak ilyen isteneket ismert. Azt viszont tudhatjuk, hogy egészen biztosan nem ismerte azt az Istent, aki kész megbocsátani a bűnt. Nem ismerte azt az Istent, akinek abban telik kedve, hogy bocsánatot ad. Nem ismerte azt az Istent, aki nem a vétkeink szerint bánik velünk. Nem ismerte azt az Istent, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát. Nem ismerte azt az Istent, akiben megkapaszkodhatott volna, amikor az élete düledezni kezdett, amikor megrázta azt a földrengés. Nem ismerte azt az Istent, akiben erőt és békességet és biztonságot talált volna. Elrontotta, nincs újrakezdés. Elrontotta, vége az életének. Újrakezdés nincs, van viszont szégyen, meg van bűnhődés, meg van ítélet, meg van kárhozat. Ahogyan a költő írja, ismerjük jól József Attila sorait sokan, tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat, légy, ami lennél férfi, a fű kínő utánad. Ez a férfi ennyit látott. Nincs bocsánat, mert nincs bocsánatot hirdető Isten. Nincs bocsánat, mert nincs evangélium, ami fölszabadíthatna akkor, amikor az ember csak a bűneit látja maga előtt, nincs hova föltekintenie. Nincs bocsánat. Hát légy, ami lennél férfi, a fű kinő utánad. Romokban van ennek a férfinak az élete. Ebben a helyzetben a legegyszerűbb megoldás a halál. Kimondta az ítéletet önmaga fölött, és kész is lett volna végrehajtani azt. Pedig testvéreim, igaza volt akkor, amikor azt gondolta, hogy ő csak egy börtönőr, hogy ő semmi több. Igaza volt, amikor azt hitte, hogy nincs megbocsátó Isten, akinek a kezébe oda tehetné a bűnét is, meg az életét is, és kérhetné a kegyelmet tőle, igaza volt? Amikor azt gondolta, hogy nincs szerető mennyei atya, aki megszabadíthatná őt? A mennyei örömhírlap olvasói számára egészen egyértelmű a válasz. Tévedett ez az ember. Súlyosan beteg volt a lelke, sötétségben járt. Nem meglepő, mindez éjfél tájban történik. De nem csak kívül van sötét, hanem abban a lélekben is halálos sötétség honolt. Olyan megrendítő az, hogy tegnap láttuk Pál és Szilász fogságát, hogy ott voltak a börtön falai között, szabadon, mert lehet valaki kalodába zárva is szabad, s látunk valakit, akinek olyan szabadsága volt, hogy ő neki kellett másokat rabságban tartania, és ez még akkor is igaz, ha egyes írásmagyarázók azt feltételezik, hogy ő a város egyik rabszolgája volt, volt egy ilyen jogi helyzet, hogy valaki a város rabszolgája volt, és mint ilyen látta el a börtönőri feladatokat, de biztos, hogy a rabszolgák közül a megbecsültebbek, a tekintélyesebbek közé tartozott, akinek talán saját magának is voltak rabszolgái. Teljesen mindegy, hogy ő nem a börtönben élte a napjait. Teljesen mindegy, hogy ő kívül volt a börtön falain, mert a lelkében rab volt. Egy sötét cella mélyén rabságban élte a mindennapjait. Totális összeomlás. Totális összeomlás, hogy a városban mi történt, azt nem tudjuk, azt nem mondja el a Biblia, az talán nem is lényeges. Tudjuk, hogy úgy is összeomlott egy idő után az a város, hogy akkor mi történt, az másodlagos fontosságú, de egy emberi lélek romokban hevert a földrengés után. Micsoda tragédia! Ugye milyen rettenetes? Dehogy is tragédia. Micsoda örömhír! Micsoda örömhír, hogy összeomlott ez az emberi élet, testvérem! Összeomlott az, ami idővel úgy is összeomlott volna. Összeomlott az, aminek össze kellett omlania, hogy a helyén fölépülhessen valami, ami megmarad az örökké valóság számára. Miért lenne tragédia? Fontos, testvéreim, látni, nem mindegy, hogy mi az, ami összeomlik, és hogy mi a következménye az összeomlásnak. A Bibliában Pálnak két levelét olvassuk, amit a korintusi keresztjéneknek írt, de van Pálnak egy olyan korintusi keresztjéneknek írt levele, amelyet mi ma már nem ismerünk, talán soha nem is fog előkerülni. Pál elveszett levele a korintusi keresztjéneknek, amelyre a második levelében, második korintusi levelében sokszor utal. És erről a leveléről mondja azt, hogy milyen hatást ért el azok között, akik ezt a levelet olvasták. Valamiféle súlyos konfliktus előzte meg ezt a levelet. És Pál apostol valószínűleg kemény szavakkal, bár vérző szívvel, s könnyes szemmel írta azt a levelet, és aztán beszámol a hatásáról. Azt mondja, ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. És aztán kimondja ezt a hatalmas igazságot, amit olyan jó lenne komolyan vennünk, amikor szomorúság ér bennünket, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Lehet, hogy ugyanolyanok a körülmények. És mégis olyan nagy a különbség. Lehet halálra megszomorodni. És nagyon úgy tűnt, hogy ez a férfi halálra szomorodott meg. De Isten kegyelmes volt, Isten szeretete átölelte őt, Isten világossága beragyogott az életébe, és ezért örök üdvösségre szomorodott meg, megtérésre szomorodott meg, megbánhatatlan megtérést szerzett neki a szomorúsága az üdvösségre. Milyen keskeny a határ a halált szerző és az életet termő szomorúság között. De néha nagy szükségünk van az életet termő szomorúságra, az üdvösségre vezető szomorúságra. Mindannyiunknak nagy szüksége van arra, hogy összeomoljon az a megalapozatlan, összetákolt építmény, amit az életünknek nevezünk, amíg a sötétségben botorkálunk. Mindannyiunknak szüksége van földrengésre, hogy ne vesszünk el ennek az épületnek a romjai között. Sötétségben járt ez a férfi, hadd mondjam így, ez a férfi, legalább mi nem mondjuk rá azt, hogy börtönőr, még ha az is volt foglalkozása szerint, mi ne csak ennyit mondjunk róla, de olyan jó látni, hogy vágyott a világosságra. Vágyott a világosságra. Börtönben volt, de kereste a szabadítást. milyen megrendítő a jelenet, jelképes szinte, ahogyan ott az éjszakai sötétségben egy halovány fénysugár kiszűrődik a börtönből, és ebből micsoda erőt nyer a halálra készülő lelke. Azt olvassuk, fényt kért, világosságot kért. Amikor Pál rákiáltott, hogy ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk, ekkor az világosságot kért. Fákját, hogy meggyőződjön arról, amit hallott. De nem csak fákját kért, hanem amikor odaér Pál és Szilász elé, akkor leborul eléjük, és egy gyógyító mondatot, az evangéliumot kéri, még ha nem is tudja, hogy mit fognak neki mondani. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Milyen döbbenetes jelenet. A fogvatartó leborul a foglyok elé, és így szólítja őket. Uraim, uraim, mit kell cselekedjek, hogy üdvözüljek? Milyen fontos ez az életjel, testvéreim. Ez annak a jele, hogy valami működésbe hozta a lelkét. Hogy működésbe lépett a lelke. Hogy rezonált a világosságra. Hogy vágyott a világosságra. Milyen fontos. Mert nincs menekülés enélkül. Testvérem, ha a lelked nem bízik abban, hogy van világosság a számodra átláthatatlan sötétség mögött, akkor halott az életed, akkor te magadat ítéled halálra, halott az életed, és az is marad. Ott van benned a vágyakozás a világosság után, és komolyan veszed, hogy aki talán halottnak tűnik a számodra, Isten országa számára, akit úgy látsz, mint halottat a bűneiben, ahogyan Pál apostol ezt leírja, aki sötétségben téblából föl alá körülötted, annak a szíve mélyén is föltámadhat a vágyakozás a világosságra. De fontos látnunk, testvéreim, a világosság nem ennek a férfinak a lelkéből tör föl. Ez a férfi vágyik a világosságra, és világosságot kér. Kéri, és aztán megragadja a világosságot, azt a fényt, ami beszüremlett az életébe. Hallja a bizonyságtétel szavát, igét hall, Pál apostol ezt kiáltja neki, amikor látja, hogy kész lenne önmagát megölni, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Igét hall. És ez az ige, ennek a világossága gyógyítja meg a sötétben botorkáló lelkét. Ige, kérdezhetjük. Valóban ige. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Talán a szó klasszikus értelmében, ahogyan általában az igét érteni szoktuk, nem az. Nem bibliai idézet. Valószínűleg Pál nem is patetikusan emelt hangon idézte, ahogyan sokszor szoktuk a bibliai mondatokat, nem sok ezer éves szavak ezek, és mégis ige. Mégis ige, mert bizonyságtétel, mert arról szól Pál, amire az evangélium indította őt, amit Isten lelke elvégzett benne. Arról beszél, hogy Isten nem hagyta magára ezt az embert, hogy Isten nem engedte elmenni szívtelenül azokat, akik ott voltak a börtönben, hanem ott tartotta őket. Olyan különös ez, testvéreim. Ott volt Pál és Szilász, meg a többi fogoly, és mégsem közömbösen figyelték, hogy mi történik ezzel a férfival. Pál és Szilász semmiképpen. Pálnak a reakciójából ez világosan kiderül. Nem közömbösen figyelték, nem is kárörvendően, dörzsölték a markukat, pedig mondhatnánk, hogy minden okuk meg lett volna rá. Hallottuk tegnap, hogy milyen rettenetes fájdalmakban, verésben, sebesülésekben volt részük, és hogy hogyan járult hozzá közömbösen, vagy talán éppen kárörvendően ez a börtönőr ahhoz, ami rajtuk végbe ment. És olyan döbbenetes, hogy Pál mégsem közömbösen figyeli, hogy mi lesz ebből, vagy nem kárörvendve dörzsöli a markát, hanem kiállt. Mentő szeretettel kiállt felé. Miért? Miért kiállt Pál? Azért, mert az ő lelke egészséges már. Mert az ő lelkét meggyógyította már az Isten. Azért, mert ő ismeri a megbocsátó Istent. El tudja mondani, hogy méltó lett volna a kárhozatra. El tudja mondani, hogy a bűnösök közül ő az első. El tudja mondani azt, hogy méltó lett volna arra, hogy elpusztuljon az Isten haragja alatt. Ismeri a megbocsátó Istent. És tudja azt, hogy ennek a férfinak is erre az örömhírre van szüksége. Tudja azt, hogy ez a férfi nem börtönőr, még akkor sem, ha eddig börtönőrként viselkedett Pállal és Szilásszal szemben. Ahogyan ő sem csupán üldözője volt a keresztényeknek, még akkor is, ha Krisztus megkérdezhette tőle ott a damaszkuszi úton, hogy miért üldözöl engem, Pál? Miért üldözöl engem, Saul? Nem. Pál pontosan tudta, hogy ez nem csupán egy börtönőr, egy ember, akit Isten a maga képére teremtett meg. Egy ember, akit Isten arra választott ki, hogy fény ragyogjon az életéből, hogy hordozza ő is a világosságot, az evangéliumból nyert világosságot. Egy ember, aki hallhatja az evangéliumot, és ki tudja, talán ott lehet Isten választottai között. Hogy ez végbe megye, hogy az evangélium véghez viszi a munkáját ebben a férfiban, ezt nem tudja még egyelőre Pál. Ezt egyedül Isten tudhatja, de Pál reménységgel tekint rá. Reménységgel tekint az embertársára, ezzel a reménységgel. Testvérem, te így nézel arra, aki körülötted sötétségben botorkál? Komolyan veszed azt, amint köszöntésképpen is olvastam ma, az Isten tisztelet elején Máté evangéliumából, amit Jézus mondott, ő, aki a világ világossága, azt mondta a tanítványének, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogy nektek kell belevilágítani, belesugározni azoknak az életébe a fényemet, akik még nem ismernek engem. Hogy mindazok, akiket az Isten szent lelke meggyógyít az evangélium által, azok új életet nyerhessenek így. Azok világossággá lehessenek. Így nézel arra, aki megbántott? Úgy, mint aki magad is a megbocsátó Isten kegyelmet nyert gyermeke vagy? Aki örvendezel ennek a kegyelemnek? S szeretnéd mindenkinek megmutatni, hogy milyen nagy ez a kegyelem? Szeretnél mindenkit megajándékozni vele? Úgy nézel arra, aki megbántott, mint reményteli testvéredre? Azzal a hálával, hogy de jó, hogy én mondhatom el neki? Hogy nincs oka kárhozatba menekülni a bűne elől, mert valaki már elhordozta a kárhozatot helyette. Így nézel rá, hogy el tudod neki mondani az örömhírt, amit hallottunk, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Mert az a világosság, amely az otthonodban megjelenik, ha hiszel az Úr Jézusban, nem csak neked hozhat üdvösséget, hanem a tieidnek is. A Macedonian Times, a Makedóniai Idők Filippi földrengésről írhatott legfeljebb. A mennyei örömhírmondó sokkal nagyobb dolgokról beszél. Arról beszél, hogy összeomlott a sötétségben egy rozoga épület, hogy összeomlott, de ez lett volna a sorsa mindenképpen. De a földrengésben milyen nagy csodája Istennek, fölépült egy templom. A rozogai épület helyén fölépült egy templom. Földrengés Filippiben? Igen. Sokkal nagyobb földrengés volt, mint ami a szemnek látható volt. Egy emberi élet omlott össze, hogy valami csodálatos történjen. Mennyei mentő akció. Talán ezt a címet adta volna a mennyei örömhírmondó, hogyha címet adott volna ennek a hírnek. Mennyei örömhírmondó örömhírt hirdet. Azt mondja, hogy te is lehetsz továbbadója az evangéliumnak. Rajtad is keresztül áradhat a világosság, mint Pálon keresztül. És akkor önmagukban értelmetlen, vagy magukat értelmetlennek látó életek meggyógyulhatnak. A sötétségben fölragyoghat a világosság. A rabok szabaddá lehetnek. Te is, testvérem, a világ világossága vagy Jézus Krisztus elhívása szerint. Hát ragyogjon át rajtad a világosság. Amen. Szépen. Hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Isten igényére, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged az örömhírért, amelyet örök idők előtt elterveztél. Az örömhírért, amelyet Jézus Krisztus által véghez vittél, és az örömhírért, amelyet az igédben ma is hirdetsz mi nekünk. Dicsérünk téged, hogy meg akarsz tanítani minket, hogy ne arra figyeljünk, ami idővel elmúlik. Még akkor is, ha fájdalmas látnunk, ahogyan tönkre mennek kezünk alkotásai, talán tönkre megy az örökség, amelyet az előttünk járóktól kaptunk, ahogyan idővel megromlik az egészségünk, s földi életünk romokba kerül. Köszönjük, hogy te föl tudsz minket építeni, hogy te meg akarod erősíteni a mi lelkünket, egészségessé akarod tenni azt. És köszönjük neked ezt az örömhírt, ami nekünk is szól, hogy lehet, hogy teljes sötétség vesz körül bennünket, de fölragyog a te világosságod, ami életünk fölött, a te igéd által. Meg akarsz újítani minket. Áldunk téged azért, hogy valóban semmi nem választhat el tőled. Köszönjük, hogy bármiben járunk is, kelünk is, tudhatjuk, hogy nálad biztonságban van az életünk. Könyörgünk hozzád, kérjük tőled ezt a világosságot, hogy megújulhasson benne a mi életünk, és hogy világosságot sugározhassunk másokra is. Könyörgünk azért, hogy nyisd meg a szemünket. Nyisd meg a szemünket arra, hogy lássuk önmagunkat, de mindenek előtt és mindenek fölött lássunk téged, annak, aki vagy, szerető, megbocsátó, kegyelmes mennyei atyánknak, aki új életet kínálsz nekünk. És nyisd meg a szemünket, hogy lássuk meg azokat, akik körülöttünk sötétben botorkálnak, hogy legyünk készek őhozzájuk odafordulni, az evangéliummal, az igével. Könyörgünk most hozzád betegekért, könyörgünk most hozzád gyógyítókért, könyörgünk most hozzád tanítókért, könyörgünk most hozzád rendfenntartókért, könyörgünk most hozzád vezetőkért, mindazokért, akik az életünkben ezeket a feladatokat elvégzik, ajándékozz meg őket azzal, hogy ebben a feladatukban helyt tudjanak állni, és kérünk, hogy erősítsd meg őket, hogyha időnként úgy látják, kudarcot is vallottak, lássák, hogy a te szemedben mindannyian többek ennél. Kérünk téged azért, te gyógyítsd a mi lelkünket, kegyelmezz mi nekünk, hogy lássuk meg, mire szántál bennünket, és hogy azzá legyünk a te áldott kezedben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Jézus Krisztus ezt mondja, én vagyok a világ világossága. Amen.